A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a hónap énekét, a 643. dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, most tanévzáró istentisztelet van, és ezért nem folytatjuk tovább Mózes 5. könyvét, sőt, nyári szünetet tartunk, máshonnan lesznek majd az igék. Most tehát hallgassuk meg Dániel próféta könyvének első részét.
Jójákim, Júda királya uralkodásának 30. esztendejében eljött Nebukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Istenháza edényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat a Sinár földjére, az ő istenének házába, és az edényeket az ő istenének kincstárába helyezte el. Majd azt mondta a király Aspenáznak, a főudvarmesterének, hogy hozzon ifjakat Izrael fiai közül, a királyi utódok közül, és az előkelő származásúak közül, akikben semmiféle fogyatékosság nincs, hanem szép arcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek a tudományokhoz, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a király palotájában szolgálatba álljanak, és hogy megtanítsák őket a kádeusok írásaira és nyelvére. A király pedig elrendelte nekik a mindennapi adagot a királyi ételből és a borból, amelyből ő szokott inni, hogy így neveljék őket 3 esztendéig, és azután a király előtt álljanak. Júda fiai közül ezek között volt Dániel, Hananiá, Misáél és Azáriá. A főudvarmester azonban más nevet adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadraknak, Misáélt Mésaknak, Azarját pedig Abédnegódnak nevezte el. De Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő ivott, és kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Isten pedig kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt a főudvarmester előtt. Azt mondta a főudvarmester Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok. Miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké? Hiszen így bajba sodornátok engem a királynál. Akkor Dániel azt mondta annak a felügyelőnek, akit a fő udvarmester Dániel, Hananiá, Misáél és Azarjá fölé rendelt. Kérlek, tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt tegyük, és vizet, hogy azt igyuk. Azután nézd meg a mi arcunkat és azoknak az ifjaknak arcát, akik a király ételéből esznek, és amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nekik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva arcuk szebbnek, és testük tápláltabbnak látszott a többi ifjúinál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő elvette a nekik rendelt ételt és bort, és zöldségféléket adott nekik. Isten pedig a 4 ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és az álmokhoz is. Miután pedig elérkezett az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket a főudvarmester Nebukadnezár elé. A király beszélgetett velük, és az összes közül senki sem volt olyan, mint Dániel, Hananiá, Misáé és Azarjá. Így ők a király szolgálatába álltak. Minden bölcsességet és értelmet kívánó dologban, amely felől a király érdeklődött tőlük, tízszer okosabbnak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel ott is maradt Círusz király első esztendéig. Értek testvérek, imádkozzunk! Dicsőítünk és magasztalunk téged, uraknak urát, királyok királyát, mindenség teremtőjét. Hálátelt szívvel állunk meg előtted az elmúlt egy hétért, az elmúlt időszakért, az elmúlt tanévért, a gyerekekért, a rengeteg alkalomért, hogy szólt az ige nem csak itt a templomban, hanem a gyermekórákon is. Köszönöm neked őket. Köszönöm azt, hogy továbbadhatjuk a te ígéret, hogy mi is jó sátánok lehetünk. Adj kérlek nekünk engedelmes szívet, benned való bizodalmat. Add kérlek, Isten, hogy a nyári szünetben is veled tudjunk lenni, és ne feledkezzünk meg rólad, hogy tudjuk forgatni a Bibliát, az ígédet, tudjunk elmélkedni, és veled tudjunk lenni. Ugyanakkor bűnbánó szívvel állok meg itt előtted, Isten, az elmúlt hét történéseiért, de sajnos nem telt úgy nap, hogy ne vitkeztünk volna. Hiszem is tudom azt, hogy Jézus Krisztus vér által megbocsátani bűnénket, és eltőled azokat. Kérlek, segíts, hogy újjó szívvel, újjó testtel, újjó lélekkel induljunk el, és veled tudjunk lenni. Légy áldott mindenért, és kérlek, áld meg az ige hirdetőjét, az ige hallgatóját, áld meg mindannyiunkat, áld meg Magyarországot, és légy velünk most. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét János apostol első leveléből, az első rész 9. verséből hirdetem nektek. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Amen. Az ige hirdetésére készülve az 512. dicséretünk első versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni nektek, írva található 119. Zsoltár 9. versében. Az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját? A te beszéded megtartása által. Amen. Kedves testvérek, gyerekek, fiatalok és idősebbek egyaránt, mind a Bibliában, mind pedig a hétköznapi szóhasználatban gyakori az út, az ösvény kifejezés, mint metafora az életútra, az életvitelre, az életmódra nézve, hogy hogyan élünk. Ez gyakran úgy fejezzük ki, hogy milyen úton járunk. Zsoltárainkban is szoktuk énekelni, ezt majd ránfelelő énekként el is fogjuk énekelni. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem, te ösvényidre taníts meg, miken intéz menésem, és vezérj engemet a te szent igaz igédben. Igen, járjuk az utat. Az a kérdés, hogy milyen úton járunk. Járjuk az utat, és az a kérdés, hogy milyen életet élünk. Milyen az életmódunk, milyen az életvitelünk, hogyan élünk. Iskola időben néha úgy tűnik a tanulóknak, mintha kényszerpályán mozognának. És hát mondjuk meg őszintén, hogy akik munkahelyen dolgoznak, ők is, bár vannak olyan időszakok, amikor nagy örömmel dolgoznak, de vannak bizony olyan időszakok is, amikor kényszerpályának tűnik az egész. Nap mint nap be kell menni a tanulóknak, eltölteni 5-6-7 órát az iskolában, otthon is tanulni, aztán másnap kezdődik az egész előről. A nyári szünet viszont csodálatos, mintha mázsás súlyok esnének le az emberről. És egyszerre rengeteg út nyílik meg előttünk. A nyaralások, a táborok, gyülekezeti csendes hetek, esetleg még külföldi utak sora is. És ilyenkor bizony nagy a kísértés, hogy elfelejtsük, hogy a sok út, ami előttünk megnyílik, azok közül csak egyetlen egy van, amit Isten ad elénk. Tehát sok út nyílik meg, a kényszerpályától megszabadultunk, de ez csak egy tévedés, hogy bármely úton mehetnénk, mert igazából továbbra is csak egyetlen utunk van, de ez nem kényszerpálya, hanem ez a legcsodálatosabb út, amit választhatunk. A többi lehetőség az mind zsákutca, az mind úttalan út, vakvágány, körbe-körbe járás. Egyetlen egy út van, amit Isten ad nyáron is, és hogyha azt megtaláljuk és azon járunk, akkor teljesíthetjük Isten akaratát, akkor engedelmeskedhetünk neki. Ezért jó megszívlelni az ige tanítását, az alapigét, és azt a hosszabb történetet is, amit felolvastunk Dániel könyvéből, hiszen Dánielnek és barátainak az élete aztán igencsak kényszerpályának tűnik, fogságban vannak rabtartóik földjén Babilóniában, a zsidó nép első fogságba vitele során a kiválogatott ifjak közé kerültek, elvitték őket a fővárosba, és éppen kezdődött volna egy gyökeres átnevelésük. Úgy is lehet mondani, hogy agymosás, amibe beletartozott az ő testi átalakításuk is ilyen értelemben, hogy a király ételéből és italából kellett volna inniuk. És felmerült a kérdés, hogy vajon megmaradnak-e az élő igaz Isten mellett, vagy bedobják a törölközőt egy másik képpel élve, és engedik, hogy hát igen, idáig zsidók voltunk Izrael földjén, engedelmeskedtünk Istennek, hát most új helyzet állt elő, itt vagyunk Babilóniában, ránk parancsoltak, hogy ezt az ételt kell enni, aztán majd tanulmányokat kell folytatnunk, és végül a király szolgálatába kell állnunk. Hát most az új körülmények között az, ami idáig volt, azt elfelejtjük, ami pedig előttünk van, annak neki feszülünk, idézhetnénk itt Pál apostol mondását, csak éppen az másra vonatkozik. Tehát felmerült a kérdés, hogy most hogyan tovább? És mondom, itt most ők kényszerpályára léptek, idáig voltak fizikai értelemben szabadok, most fizikai értelemben tulajdonképpen rabok voltak, hiszen Babilóniában voltak, az ellenség földjén voltak. A tanulóknak, meg azoknak a felnőtteknek, akik éppen elmennek szabadságra, meg pont fordítva tűnik, hogy idáig volt a kényszerpályán, és most jön a szabadság, de mind a két esetben az a kérdés, hogy megmaradunk-e Isten mellett, vagy pedig másképpen döntünk. És ezért alapvető a kérdés, amit a Zsoltáros feltesz nekünk, hogy az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját. És ez valóban vonatkozik gyerekekre is, vonatkozik ifjakra is, de vonatkozik felnőttekre, idősebbekre, akár 90 évesekre is. Mert bár a Zsoltár így teszi fel a kérdést, hogy az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját, de azért a válasz, amit maga a Zsoltár ad, az mindenkire vonatkozik. Van két fordítás, melyek jobban visszaadják az eredeti héber szöveget. Az egyik fordítás így szól, hogy miáltal teszi tisztává ifjú az ösvényét. És a másik fordítás, hogy hogyan tisztítja meg az ifjú az ő ösvényét. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy hogyan őrizheti meg tisztán az útját, ahogyan a mi fordításunk mondja, hanem az is, hogy hogyan tisztítja meg. Ez egy kicsit azért több. Olyan ez, mint a turista utaknak a megtisztítása. A turista szövetség időről időre eltávolítja az út közepén meggyökerezett fákat, bokrokat, az esetleg odagurult szikladarabokat, átfesti a turista jelzéseket, ápolni kell a turista utat, mert hogyha magára hagyják, akkor hiába járnak rajta, előbb-utóbb benövi a növényzet, és előbb-utóbb az odagurult kövek is járhatatlanná teszik. Minden útnak megvannak a maguk ellenségei. Még a városokban az autóutaknak is, az úttestnek is, hiszen tél végére tele lesznek kátyúval, vagy egy-egy vihar teleszórja kidőlt fával és ágakkal az úttestet, mint ahogyan a tegnap előtti nagy vihar is tette ezt az ország délnyugati harmadában, erről hallottunk a hírekben. Az utakat újra és újra meg kell tisztítani, nem csak a fizikai utakat, hanem az életutat is. Nyári ösvényeinket, vagy, mint Dániel és három barátja, a további sorsukat megtisztították. Meg kell magukat tisztán tartani, nem akarták beszennyezni magukat a király ételével, és ebben egy határozott álláspontot kellett képviselniük. Azért hadd tegyem fel a kérdést, hogy mi volt a baj, hiszen amikor elolvassuk az ígét, nem biztos, hogy rögtön értjük, hogy hát mi a baj abban, hogy a király ételét ennénk és a király italát innánk. Hát először is az volt a baj, hogy az ókori keleti országokban a hús általában bálványáldozati hús volt. Tehát például amit a hentesnél árultak, azt először feláldozták a bálványi istenségeknek, egy részüket elégették az oltáron, más részüket pedig a hentes kimérte és árusította. Aztán a másik az volt, hogy a zsidóknak külön tisztasági előírásaik voltak a tisztátalan és a tiszta állatokról. Tehát ilyen szempontból sem volt mindegy, hogy Dániel és barátai mivel táplálkoztak. Ráadásul az állatok levágásának a módjában is volt eltérés, mert a zsidó előírások egész pontosan meghatározták, hogy hogyan kell levágni az állatokat. Ugye ezt mind a mai napig a kóser módnak szoktuk nevezni. És ezért nem akartak ők húst enni, helyette inkább csak zöldségeket, hiszen zöldségekkel nincsen baj, zöldségeket nem szoktak bálvány isteneknek föláldozni, zöldségek között nem volt olyan, hogy tiszta és tisztátalan, legfeljebb úgy, hogy meg kellett mosni, hogyha a földből kihúzták, de rituális értelemben nem volt ilyen. Hát ezért ők elhatározták, hogy tisztán tartják az útjukat, nem esznek a királyi ételéből, és nem isznak a királyi italából. Hát bizony a nyár is tele van kísértésekkel, melyekben az ifjú igen könnyen elbukik. A kérdés itt is az, hogy hogyan tudja magát az ember, és nem csak az ifjú, nem csak a gyermek tisztán megtartani. Hiszen sajnos gyakran olyan dolgokat is teszünk nyáron, amelyeket ősszel már szégyelni szoktunk. Ezért kell beszélni a megoldásról is. Mert amikor fölteszi a Biblia a kérdést, hogy mi által teszi tisztává az ifjú az ösvényét, vagy hogyan tisztítja meg az ifjú az ösvényét, akkor itt van a válasz, a te beszéded megtartása által. Mondja a Zsoltáros Istennek, de bizony, sajnos ez is eléggé pongyol a fordítás. Ez a hagyományos károli fordítás, de az eredetiben nem egészen ez van. Az eredetiben nem az van, hogy a te beszéded megtartása által, hanem így van szó szerint, hogy megőrzi igét szerint, tudnélik az ösvényt. Vagy a másik fordítás, ha igét szerint vigyáz, tudnélik az ösvényre. Persze az igaz, hogy az útra úgy lehet ügyelni az ige szerint, ha Isten igéjére ügyelünk, de azért figyeljük meg, hogy nem 100%-osan ugyanazt jelenti a két mondat. Tehát az ige szerint kell figyelnünk az útra, amelyen járunk. Dániel és három barátja Isten beszédére, a törvényre ügyelt. Az volt a fontos a számára. Így tudták egyáltalán azt megállapítani, hogy mi a tiszta és a tisztátalan. És így tudták az Isten igéjéből, hogy őrizkedni kell a bálványoktól. Egy pár nappal ezelőtt olvastuk Jósiás király történetét. Jósiás király idejében nem volt Biblia, mert a korábbi istentelen királyok megszabadították a népet a Bibliától, és tulajdonképpen egyetlen egy elrejtett Bibliát a templom renoválásakor fedeztek fel. És még Jósiás király számára is teljes újdonság volt, hogy ja, hát ezt írja az ige? Hát akkor mi nagy bűnben élünk, nem az Isten igéje szerint élünk, hiszen nem is ismerjük Isten igéjét. Hát Dánielék is ismerték az Isten igéjét, és innen tudták, hogy mi a tiszta és a tisztátalan, és innen tudták, hogy őrizkedni kell a bálványoktól. Az igéből értették meg, hogy mi kedves az Istennek. És ti ifjak és idősebbek, úgy tudjátok utatokat tisztán tartani a nyáron is, ha az igének megfelelően, Isten beszéde szerint ügyelünk az életünkre, mit mond Isten, mit tanácsol, hogyan vezet, mi az, ami kedves neki. Tehát amikor az iskolai időszakban elhangzanak bibliai történetek és bibliai tanítások a hittanórákon, a gyermekisten tiszteleteken, nyáron is ugyanerre van szükség, még akkor is, hogyha fizikailag nem Újpesten vagyunk. És amikor a pünkösdi gyülekezettel és a filippi börtönőrrel együtt föltesszük a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak, és uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek, hiszen ez a két kérdés hangzik el az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, akkor halljuk meg az ige válaszát. Az első esetben, hogy mit cselekedjünk, atyám, fiai, férfiak, úgy hangzott a válasz, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, tehát térjetek meg. És amikor a filippi börtönőr fölteszi a kérdést, hogy uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek, akkor ez a válasz hangzik el, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Az ösvényt megőrizni, az ösvényre vigyázni, az igének megfelelően, az ige szerint úgy lehet, ha Jézus Krisztusban hiszünk, az értünk keresztre feszítettben, de harmadnap föltámadottban, és nem elméletileg, hanem gyakorlatilag, vele járva, neki engedelmeskedve, az ő akarata és az ő vezetése szerint. Így kívánok nem csak jó, hanem áldott nyarat is mindenkinek. Amen. Az igére válaszként a már szóban idézett Zsoltár második versét, a 25. Zsoltár második versét énekeljük. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, mert te mutatod az utat, te ajándékozol meg engedelmes szívvel, és te rád hallgatva tisztíthatjuk meg útainkat, azaz élhetünk olyan életet, amely kedves neked. De köszönjük, Urunk, hogy nem csak a tanévben, hanem a nyáron is ugyanúgy hallgathatunk rád, ugyanúgy veled járhatunk, hiszen te soha egyetlen pillanatra sem mész szabadságra. Nem hagysz bennünket árvákul, velünk jársz, add, hogy mi is veled járjunk. Kérünk, hogy így áld meg a nyarunkat, a gyermekeknek, a fiataloknak a nyarát, és a felnőttek, az idősebbek nyarát is. Ajándékozz meg rád figyeléssel, szoros veled járással, engedelmességgel. Add, hogy soha ne felejtsük el, hogy a te jelenlétedben élünk. Kérünk, hogy te vezesd a mi lépteinket, és amikor eljön a pihenésnek, eljön a nyaralásnak az ideje, akkor is rád vessük a tekintetünket, hiszen neked kedves a pihenés, és kedves a megállás a sok munka után, a sok tanulás után, de az, hogy hogyan töltsük a szabadidőnket, hogy hogyan éljük a szabadságban is az életünket, attól, arra nézve is te tőled várjuk a választ és az eligazítást. Kérünk, hogy így vezess bennünket végig, így áld meg nyári gyermektáborainkat, a napközis és az elutazós táborokat is, így áld meg az ifjúsági csendes heteket és a felnőtt csendes heteket, legyenek azok akár itt a gyülekezetben, akár valahol máshol. Kérünk, hogy a te igét hadd szóljon nyáron is. Ha szabad kérnünk, akkor talán még nagyobb erővel, mint ahogyan az iskola időben szólt. Légy velünk és vezess bennünket, Urunk, különösen hadd kérjünk a kórházban lévőkért, a betegekért, hogy ne keseredjenek meg annyira, hogy elengedjék a kezedet. Kérünk azokért, akik gyászolnak, kérünk az örülőkért és a sírókért, kérünk mindazokért, akiknek éppen jó vagy éppen rossz napjuk van. Urunk, hadd járjuk veled az utat, tudván, hogy mind a jó, mind a rossz a te kezedből jön, és akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Ámen. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.